Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Mondjuk az lett volna stílszerű, ha a Bikini Együttes énekli a Fagyi című dalukat, mert ugye abban benne van az a ominózus kitétel, hogy mert nyalni csak úgy lehet, ha élvezzük az ízeket. Itt a nyár, szinte a kellős közepe, kiütött a fagyi szezon, de az, hogy valóban szezonális-e a fagylalt, arról is fogunk majd beszélni. Arra gondoltam, hogy egy nagyon autentikus szakértőt hívok föl, hogy tegyen rendet egyrészt fagyivonalon, másrészt adjon nekünk tanácsokat abba, hogy milyen fagyizókat keressünk, mit nézzünk és mire figyeljünk. Ő Fazekas Ádám, aki egyszerűen világbajnok lett magyar fagylalt készítőként. Ő van a telefon túl végén. Szervusz Ádám!
Szervusz, szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Ádám, természetesen meg kell adni a királynak, ami jár neki, úgyhogy első körben azt szeretném, hogyha elmesélnéd röviden ennek a világbajnoki éremnek, trófeának a történetét.
Rendben. Igazából ez 2019-ben indult. Én maga...
Jó, de nem vonták vissza. Nem
vonták vissza. Nekem ugye a szakmám az 2017-ben indult, ugye akkor végeztem el, 16-ban végeztem ugye maga a cukrásziskolát. 17-ben sikerült megnyitnom az első fagylaltozómat Kisnévediben, a szüleim vegyesboltjának az udvarában, és 19-ben pedig egy nagyon jó barátom, Wilhelm Dávid, aki szintén cukrász nagy kanizsán, benevezett engem egy fagylalt versenyre. Ugye ez volt a Gyalato Festival Challenge Magyarországon. Április 2-án adták ugye megrendezésre, akkor még 30 év alatti voltam, megnyertem a saját kategóriámat, ugye, ami azt takarta, hogy a 30 év alatti kategória, illetve életem az abszolút bajnok. Ezt rákövetkező egy hétre, ugye ez a verseny sorozat után ugye egyből kikerültem Rómába, a Gyalato Festival Róma nevezetű versenyre, ott szintén sikerült elhoznom az abszolút első helyet, és ugye ezáltal kvalifikáltam magam a 2021-es világbajnokságra, amit Bolognában tartottak meg.
És ott?
És ott szintén sikerült elhoznom az aranyérmet. Úgyhogy én lettem ugye a magyar fagylaltkészítő világbajnok, és ugye ezzel történelmet is írtam.
Úgy van, mert ilyen még nem volt. Azért fantasztikus sikersztori van mögötted ez alatt, a 4-5 év alatt a fagylaltkészítésben, amikor belevágtál. Miért a fagyi éget be neked? Hiszen cukrász végzettséged van, beéghetett volna mondjuk a francia krémes is.
Igen, valójában is ez egy nagyon jó kérdés. Nekem első körben, amikor én azt is határoztam meg a saját életemben, hogy szeretném elvégezni a cukrász szakot, akkor valójában én már tudtam azt, hogy azért szeretnék cukrász vizsgát, mert engem ugye a fagylalt készítés ugye érdekel, és nyilván ugye azért ugye vállalkozó tudjak lenni, ugye szükséges volt ugye maga ugye a cukrász végzettség, viszont ezen belül én mindig is szoktam ezt emelni, hogyha engem valahol emlegetnek ugye a cukrász mesterként, akkor inkább szoktam azt mondani, hogy fagylalt készítő mester. Nekem inkább ez az én posztom valójában.
És a fagylalt mellett azért döntöttél, mert nagyon szeretted, vagy most is szereted a fagyit, nagyon jó fagyikat ettél, vagy nagyon rossz fagyikat ettél, és mondjuk az adta az indítatás, hogy akkor te majd megmutatod, hogy milyen jó fagylaltot készíteni.
Megmondom őszintén, hogy talán egyik sem. Azt sem tudnám mondani, hogy nagyon jókat ettem, azt sem tudnám, hogy nagyon rosszat. Előtte is eljártam nyilván fagyizni, talán sosem figyeltem föl annyira maga úgy a minőségre, vagy nem alakult ki úgy a sajátosságom maga ugye ebbe a fagylalt fogyasztásban. Nekem valamiért az jött, hogy én szeretnék valamit alkotni, szeretnék ezen a fagylaltkészítésen belül, és valamiért ugye a cukrászban belül ugye ez a fagylaltkészítés, ami nekem úgy nagyon-nagyon megrögzült, és igazából ugye így lettem, hogy én fagylaltkészítő, és én tényleg azt is vallom, hogy nyilván mindent lehet művészien űzni, és lehet munkaként felfogni. Nekem valójában ez egy ilyen művészet. Az, hogy az ember összetesz egy fagylaltot, mindenféle fajta mesterséges adalék és egyéb tartósítószerek, színezék, bármi, minden ilyen nélkül számomra, ez egy művészet és csoda.
És milyen fagylaltot alkottál a világbajnoki futamsorozatra?
Egy valódi pisztáciából készítettem egy sós pisztáciafagylaltot, ehhez készítettem, illetve főztem egy tonkababos málna, velőtt málna szószt, illetve készítettem hozzá egy pisztáciás hántolt ostyás ropogós réteget.
Oké, akkor kezdjük az alapoktól. Az, hogy a valódi pisztácia, ugye azt jelenti, hogy valódi pisztáciából készítetted az alapot. Olvastam egy interjút veled kapcsolatban, hogy elmondtad, hogy nagyon sokan tamáskodtak, és azt mondták, hogy ezt ne próbáld meg, mert az úgysem fog sikerülni. Miért tartottad mégis nagyon fontosnak?
Valójában azért, hogy ez volt ugye az első gondolat a fejemben, az, hogy én így szeretnék fagylaltot készíteni, hogy valódi alapanyagokból, tojássárgából, vaníliarútból és még sorolhatnám. Viszont tényleg így volt, hogy bárhova mentem, vagy kezdőként is, bárkinek meséltem erről, mindenki le akart erről beszélni, hogy jaj, mindenki így kezdi, aztán majd meglátod, hogy úgysem így lesz. Mert hogy én megmondom őszintén, amit én látok, hogy miért másabb ez, és miért próbált engem erről mindenki lebeszélni. Sokkal bonyolultabb így fagylaltot készíteni, sokkal időigényesebb, kevésbé költséghatékony, és igazából szerintem mindenből több kell bele, tényleg az energiából, az időből, mindenből, amit ugye az ember erre szán. Illetve ugye maga az, hogy a tudás, az, hogy valójában valaki szeretne tanulni, eljárunk továbbképzésekre, az emberek begyűjtögetnek receptúrákat, bármi ilyesmiket, én pedig szerettem volna ugye belátni ugye a mögöttes tartalom, hogy hogyan áll össze valójában tényleg egy fagylalt, hogyan érjük el azt, hogy meglegyen egy cukortartalom, de ne legyen édes, hogyan érjük azt el, hogy azonos hőmérsékleten ugyanolyan állagok legyenek a fagylaltok, vagy éppenséggel pont változtassunk rajta, hogyan lehet krémesebb, hogyan lehet hidegebb egy fagylalt. Úgyhogy én ezért gondolom.
De gondolom, hogy a mai fagylaltkészítőknek az egy része pontosan a könnyebb ellenállás miatt nyúl azokhoz a kiegészítőkhöz, azokhoz az adalékanyagokhoz, amelyek megkönnyítik számukra, és mindezeket ezeket a kis részlet, nagyon fontos részletkérdéseket nekik nem kell megélniük. Egyébként valóban ez a helyzet?
Valójában ez a helyzet, így van. Ugye, aki alapanyaggyártó cégek által forgalmazott terméket használ, szokták, ugye ezt nevezni sprint terméknek, ugye gyors munkához vezet, megvásárolunk egy zacskó port, egy bármiféle fajta pasztát, vagy akármit, összeöntjük vízzel, tejjel, éppenséggel, ami a zacskó oldalában írja, és kész van valójában a fagylaltunk. De én ezt is vallom, és úgy is hiszem, hogy a fagylalt nem így készül.
Nagyon fontos kérdés, és ugye egy gondolat erejéig, még majd visszatérünk a világbajnoki fagylaltothoz, ugye az lesz a kérdésem majd arra vonatkoztatva, hogy ez a valódi pisztáciás fagylaltunk, abban öntettel, ez milyen színű, tehát milyen színű fagylaltot kell elképzelnünk, és akkor utána jön az a kérdés, hogy a színek mennyire mutatják meg azt, hogy egy fagylalt autentikus vagy nem autentikus?
Abszolút. Megmutatják, ugye nekem a fagylaltomat ugye egy ilyen méregzöldesebb ugye irány, ugye, mint valójában ugye a pisztácia, vagy egy ilyen barnás zöldesebb ugye árnyat, ugye így kell elképzelni. Nyilván ugye nekem belekerül ugye maga ez a málnavelő, illetve ugye a ropogós réteg, de ugye ez a színén nem változtat. Viszont ugye nagyon jó a kérdés, és ugye egy fagylalt ugye nagyon sokszor árulkodik arról, hogy valójában tényleg az van-e benne, mint amit mondanak. Viszont azért itt rögtön ki is emelném, hogy kimondottan, ugye itt lehet azért, hogy a gyümölcsöket használunk, lehet itt gyümölcs pürékből dolgozni, rendes gyümölcsből, ugye, ami meg esetleg még ugye a mag is benne van. Mi kimondottan gyümölcspürékből dolgozunk, ami azt akarja, hogy nekünk már ki van magozva, és ugye nincs rajta a héja, ezáltal ugye sokkal intenzívebb ízt tudunk ugye ezzel elérni. Viszont ugye itt is szóba jöhet az, hogy készítünk akár egy málnafagylaltot, de hogyha például belekerülne maga a habosító anyag, az olyan szinten elvinné el világos irányba a színét, hogy akár azt is lehetne rá mondani, hogy valójában nincs benne 50 vagy akár 60%-os gyümölcs tartalom is, mert előfordulhat ilyen is. Szóval egy fagylaltot, az, hogy szemre megállapítsuk azt, hogy ez valójában milyen, ez nagyon-nagyon nehéz, nagyon sok mindentől függ.
Viszont akkor ilyenkor lehet nyúlni azokhoz az kiegészítő adalékanyagokhoz, amelyek visszahozzák azt az emberi szem számára kívánatos színt.
Így van.
Mert valóban, amikor egy málna vagy egy eperfagyiról vagy jut az eszünkbe, akkor megvan annak a gyönyörű szép kis bordós, rózsaszínbe hajló színe, egyik talán világosabb tud lenni, mint a másik. Ugye akkor eleve elhisszük azt, hogy gyümölcsből készült, amikor látjuk benne a kis magokat, mert azok ott lehetnek, majd mindjárt el fogod mondani, hogy azok egyébként valóban úgy kerülnek-e bele, hogy valóban gyümölcsből készítik, vagy fognak ilyen zacskót, amiből belehintik, de valóban fagylaltot először én azt gondolom szemre választunk.
Így van, ugye mindenképp ugye a vevő is nyilván szemre választ. Mi mondjuk talán meg pont nem vagyunk ugye a legjobb példánál, hogy ilyen zárt rendszerű fagylaltpultok vannak, nem ezek a látványszégelyek, hanem ugye ezek a régi retro pultok, Úgyhogy nálunk kimondottan nem lehet hátrányos fagylalt. Amikor mi ezt elkezdtünk, nekem ez is volt kimondottan, hogy a szándékom ez, hogy belép ugye hozzánk igazából a vásárló, éri őt egy kis csalódás, mert nem lehet látni a fagyit. Viszont ahogy megkóstolja, utána pedig azt mondja, és biztunk is ebből, hogy ez fog történni, hogy ez valójában tényleg nagyon-nagyon jó a fagylalt. És aminek a legjobban örülök, hogy nagyon-nagyon sok vendégünk ugye azzal a visszajelzéssel jön, hogy megkóstolja nálunk a fagylalt, és nagyon-nagyon sok helyen már nem eszi meg. És igazából ez egy részben nagyon-nagyon szomorú. Másrészt pedig ugye az, hogy igazából ugye kimondott a kérdés az, hogy ugye valójában szemre választunk. Én azért mindenképp javasolnám azt, hogy azokban a fagylaltozókban, ahol nagyon halványak a színek, ahol megtalálható a hupikék, törpikék, az unikornis fagylalt, stb., azokban a fagylaltozókban ne keressük a természetes vonalat, mert valószínűleg, hogy nem fogjuk megtalálni.
Ezek azok a fagylaltok, amik ezekből a bizonyos pasztákból és porokból készülnek? Ezt hogy kell elképzelni? Valóban jön egy zacskó, az bele kell önteni a vízbe, össze kell keverni, lehűteni, és akkor abból készen van a fagylalt. A paszta, az pedig már valamilyen szinten el van készítve?
Nem, mert valójában úgy kell elképzelni, hogy általában ugye, amit meg lehet vásárolni ezekben a zacskóban, ez a fagyis nyelven úgynevezett alapporok. Ezt akár ugye össze lehet önteni egy tejjel, vízzel, megkapunk egy ilyen teljes, esetleg egy tejszínes, egy alapfagylatot, és ugye ezekben tud belekerülni egy pluszba esetleg a vaníliapaszta, amit ugye említettem, hogy a hupikék, törpikék, és a stb. Stb. Még sorolhatnám.
Melyik fagylatot nehezebb elkészíteni, a tej alapút, vagy a gyümölcs alapút? Nem biztos, hogy ez csak ez a kettő van.
Hogyha arról beszélünk, hogy az acskós forralon megvásárolunk valamit és összeadjuk, akkor igazából nincs jelentősége, bár abban, hogy a teljesbe egy-két dologban többet kell talán belemérnünk.
Jó, viszont nálatok?
Viszont, hogyha nálunk ugye kiindulunk abból, akkor én azt gondolom, hogy a teljes fagylaltot sokkal több mindent kell figyelembe venni. Egy tejmentes fagylalt, hogyha beszélünk egy gyümölcs fagylaltot, ugye ami víz hozzáadásával készítjük, ott ugye esetleg van benne víz, ugye a gyümölcs, különböző cukrok és valamiféle fajta sűrítőanyag, Szent János kegye, Magnis, pektin, vagy bármiféle fajta dolog, ami ugye a természetesség vonalán működik. Viszont egy teljes fagylaltnál ugye ott figyelembe kell venni maga a zsírtartalmat, a tejszárazanyag tartalmát.
Hát illetőleg az is, hogy milyen tejből készül. Lehet például fagylaltot készíteni laktózmentes tejből?
Megmondom őszintén, biztos, hogy lehet. Én soha nem készítettem még. Biztos, hogy lehet, mert nincs olyan, amiből nem lehetne fagylaltot készíteni. Én nem készítettem belőle, és mi kimondottan házi tejet, termelő tejet is használunk.
Aha. Viszont én azt gondolom, a világ lassan megérett arra, hogy ezekre az allergén dolgokra oda kell figyelni. Tehát előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor például nektek is kell használni laktózmentes tejet, mert az emberek nagy része sajnos laktózérzékenységgel bír. Még egy kérdés eszembe jutott, hogy az, hogy a fagylaltnak az állaga mennyire krémes, mennyire könnyen jön föl a kanára, és hogyan lehet föltenni a tölcsére, vagy mennyire dalabos és olyan jegesnek tűnik, ez jelent minőségbeli különbséget?
Abszolút jelenthet minőségbeli különbséget is. Erre rögtön rá is húznám azt, hogy nem feltétlen, illetve nem kimondottan mondom azt, hogy olyasfajta minőségbeli különbséget jelent, hogy nincs benne például ugye az adott gyümölcstartalom, vagy egyéb. Inkább ott bármiféle fajta ilyen egyensúly számítási problémák vannak, mondjuk, hogy egy fagylalt törősebb, vagy ugye krémesebb. Ugye a krémességet nagyon sok minden lehet befolyásolni, maga ugye a levegő felvétellel, a cukrokkal, mennyire van besűrítve, ugye ez az adott akár teljes, vagy gyümölcs fagylalt, vagy bármi ilyesmi. De az ugye, hogy ha törik, az kimondottan ugye azt jelenti, hogy a fagylaltban az úgynevezett szabad víz nincs eléggé megkötve, és az el fog tudni kezdeni kristályosodni.
Úgy van, és az jegesedni kezd, és akkor így ott van. Ez egyébként van. Teljesen nekem az a déjà vu élményem van, amikor a 60-as években jött a triciklis fagylaltos bácsi, és aztán azt a három ízű fagylaltot, az kimért, az ugyanolyan jeges volt, hát imádtuk, mert fagylalt volt. Hát kit érdekelt így akkor, van. Hogy milyen jó minőségű fagylaltokat lehet elkészíteni.
Így van.
Jó, nagyon fontos tanácsokat és információkat adtál. Még az jutott eszembe, hogy akkor, amikor ugye a jegesedésről beszélünk, vagy a krémességről beszélünk, akkor ha a tégelyben azt látjuk, hogy egy fagylalt tégelyből nehezebben veszik ki a kanára, vagy a lapátra a fagylaltot, akkor azt mondjuk úgy ne kérjük?
Nem feltétlen. Ez igazából abszolút nincs ehhez, illetve ugye a minőséghez köze. Itt nyilván lehet akár ugye egy olyan probléma, hogy receptúrálisan probléma, mert nem azonos, hogy nyilván a fagyás pontja az összes többi fagylalt, ami benne van, vagy esetleg az is előfordulhat, hogy sokkal inkább úgymond alacsonyabb hőmérséklet van véve a fagylaltpult, és esetleg ugye egy nyári nagy melegben, hogy sokkal tartósabb, vagy a minőség megőrzés szempontjából. Szóval ennek nem mondanám azt, hogy köze lenne hozzá.
Mi a helyzet a csavart fagylaltokkal?
A csavart fagylaltokkal nyilván ugye őt azért szereti a közönség egy nagyon nagy része, mert ugye mondjuk azt, hogy mind frissen készül, nagyon sok helyre ki van készítve, ha saját készítés, helyben készített, stb., ami valójában részben igaz is lehet. Viszont megmondom őszintén, ami számomra nagyon-nagyon nagy csalódás, és bele szaladtam már jó párszor, hogy nem igazán láttam még olyat, aki mondjuk csavaros vagy lágy fagylaltba saját maga főzte volna bele a csokoládét, vagy a vaníliát, vagy bármi. Ezek sajnos, megmondom őszintén, amiket én tapasztaltam, mind ilyen sprint gyors.
De akkor ezek mind egy sprint kultúrával készült fagylaltok.
Így van.
Egyébként ezért is nincs olyan sok ízesítésük, bár múltkor éppen találkoztam egy fagyis kis furgonnal, ott szerintem 800 fajta fagylalt volt. De akkor ezeket, tehát a csavart fagylaltokra akkor kijelenthetjük, hogy általában az esetek nagy többségében, mondjuk 99%-ban ezek ezzel a sprint kultúrával készülnek.
Én abszolút ezt kiismerem jelenteni, és nyilván ezt vállalom is, és ugye legfőképp ugye azt is mondtam, hogy ahol én jártam, ott mind így készült. Viszont én akkor is azt mondom, hogy igen, abszolút kijelenthetjük. Nekünk is van ugye ilyen csavaros lágyfagylalt gép, mi főzzük bele külön ugye a csokoládét és a vaníliát, viszont nem láttam még így.
Mennyi az alsó érték egy gombóc fagylaltnál, aminél már úgy tamáskodjunk, és gondoljuk azt, hogy hát ezt ilyen olcsón adják, akkor ebben biztos, hogy nem lehetnek azok az anyagok úgy benne, mint ahogy az ember elkívánja és megkívánja.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván ugye pont a mai világban, ahol tényleg irgalmatlanul elszabadultak az árak.
Nálatok mennyibe kerül egy gombóc fagylalt?
Nálunk 80 forint per dekába kerül, mi dekára értékesítjük, ugye mi már nem gombócra, nálunk 80 forint, ami azt akarja, hogy 8000 forint egy kiló fagylalt, ami ugye, hogyha levetítjük egy 5 dekás gombócra, akkor az 400 forint. Nem is mondanám aztán, hogy milyen kimagasló áron értékesítünk, viszont ugye nyilván biztosra mentünk abból, hogy valójában, amit mi elkészítünk, 3-4 kiló fagylatot, ugye, az valójában ugye annyi legyen ugye ebből igazából a bevételünk. De nagyon jó az a kérdés, és én ezt nagyon gyorsan le is vázolnám, gyors egy ilyen kis fejszámolva, hogyha nagyjából megnézzük, hogy itt most a piaci árakat, akár egy gyümölcs tekintetében, megnézhetjük, hogy nagyjából egy kiló gyümölcs 3-4 ezer forintba is kerülhet. Hogyha bereklámozzuk azt, hogy 40, de gyertünk 50%-os gyümölcs tartalom, akkor az azt jelenti, hogy egy kiló fagylatot kapás volt, hogy 2000 forintja állítunk elő. Szóval, hogyha eladunk, szeretnénk ugye eladni ebből, és ugye átlagosan nagyon sok helyen látom azt, hogy kiadják a 8-10 dekát, és ugye értékesítik 250 forintért is még a mai világban, de 350 forint alatt én azt gondolom, hogy abszolút nem gazdaságos. Nem lehet gazdaságos, hogyha valódi minőségi alapanyagból dolgozunk, csak e fölött. Viszont én megmondom őszintén, hogy a reális ár, én azt gondolom, hogy 500 forint. Most. Nagyon... tudom, hogy ezt sokaknak ki fogja verni a biztosítékot, de ez valójában így van, ilyen árak mellett.
Sajnos a mai inflációs árak mellett ez most már egy olyan összeg, amire csak azt tudjuk mondani, hogy ez van. Fazekas Ádám volt a vendégem, ő a magyar világbajnok, fagylaltkészítő világbajnok, amivel egyébként történelmet írt a magyar fagylalt kultúrában, és Ádám mondott nekünk egy-két fontos, hasznos tudnivalót, ha már fagylaltot választunk. Köszönöm szépen!
Én is nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!